a zaklatás téma még erőteljesebben fontossá vált, pont ez a fériának nevezett jelenség által is, mert a munkánkban régóta találkozunk ezzel a terápiás munkában, viszont most el is indult egy kampány, még a MeToo történet elején, ami azt jelenti, hogy a családon belüli erőszak témában nagyon sürgős és SOS kampány jelent meg, ami a tinik körében, a 20 évesek körében tájékoztató program. És ezt azért említeném a kérdésére, mert hogy nagyon sokan tényleg nem tudják, hogy hogyan álljanak hozzá, és én ezzel magyarázom személyesen, szubjektíven ezt a kettészakadt két tábort, hogy van, aki támogatja, van, aki hibáztatja az áldozatokat.
Mit kell tudnunk a zaklatott személy pszichológiájáról? Tehát sokan azt mondták, hogy aki olyan családból jön, hogy van önbizalma, erős egyéniséggel rendelkezik, az olyan személyt nem lehet zaklatni, vagy az első lépéseknél ezt visszautasítja, kikéri magának. Tehát mit lehetne elmondani egy személyről, akit zaklattak, vagy hogyan tudja ő ezt feldolgozni, vagy az is, hogy mennyi idő alatt dolgozza fel, vagy milyen trauma éri, az is mennyi időbe telik. Tehát van, akinél kevesebb időbe telik, van, akinél hosszabb időbe, vagy soha nem tud róla beszélni, és lehet, hogy vannak olyanok, akik eddig nem mertek, vagy nem tudtak róla beszélni, mert fájt, hogy ezeket a sebeket újra feltépjék.
Hát csak ugyanígy a nyílt utcán, vagy a médiában, vagy bárhol nem tartom egészségesnek, helyesnek, megfelelőnek azt, hogy csak úgy megjelennek nyilatkozatok, hogy velem is megtörtént, mert hogy ez az a terület, ahol igazából egy nagyon kiszolgáltatott, és ha nincs védőháló, akkor az áldozat az teljesen magára marad, és teljesen beleroskadhat egy olyan bizonytalan állapotban, ami megbetegítheti. Hogy ki és hogyan vállalja be, nyilván, ahogy ön is mondta, különböző. Én szakmabeliként azt javasolom, hogy mindenképpen egy védett környezetben érdemes ezzel foglalkozni. Fokozatos lépésekben történő folyamatos gyógyulásra lehet számítani. Én személyesen azt mondom, hogy mindig van gyógyulás, tehát ebben lehet reménykedni, de van, aki egy évig dolgozik egy ilyen történettel, van, aki két évig dolgozik egy ilyen történettel, tehát semmiképp nem rövid lefutású a gyógyulás.
Tehát ön, mint pszichológus foglalkozott voltak ilyen esetei, zaklatásos esetei, és akkor ezt terápiával kezelték?
Igen, pszichoterápiával, igen.
Mire panaszkodnak ezek a személyek, vagy miért olyan nehéz ezt feldolgozni?
Hát, hogyha az áldozat ismertető jegyeit, vagy az zaklatott ember ismertető jegyeit sorolnám mondjuk, akkor hát az első dolog, hogy egy alapvető, egy alapjáratú érzés, az mindig egyfajta félelem, meg az a fajta hozzáállás, hogy mindig mindennel egyetértő hozzáállás. Egy kicsit leválasztanám arról, amit ön is mondott, hogy akkor most valaki önbizalommal lépik föl, vagy ha elég határozott el, mert ez a két tulajdonság igazából tanulható. És főleg vegyünk akár egy színészt, vagy aki kilép a színpadra, vagy emberek elé, egy tanárt, vagy bárkit, aki hasonló, megtanul. És ez jó, csak hogy én szerintem nem ez a lényege a zaklatásos történeteknek, hogy ki az elég önbizalmas, vagy ki a határozott, hanem van egy attitűd, mindenkiből lehet áldozat, ez a lényeg. Gyakran helyzetjelentéseket tesz például, vagy gyakran hívják őt telefonon, egy kicsit függő módban működik. Védelmezően beszél mindenkiről, akár egy bántalmazóról is, akire igazából ő fölnéz. Nagyon gyakran alámegy ilyen tekintélyeknek, autoritásoknak, mestereknek, miközben lehet, hogy önbizalma úgy tűnik, hogy van, hogy miért maradnak a zaklató mellett akár, mert ez is előfordul, akkor egyfajta kötődési minta jelenik meg, és itt jön a családi örökség, vagy a szégyen, bűntudat, bizalom körüli nem egészen tisztázott története, akár egy anyagi valamilyen kiszolgáltatottság, tanult minta, hát hogy ezekkel mindenképpen dolog van, és a listát még folytathatnám.
Ha a zaklató szempontjából vizsgáljuk meg a dolgokat, miért válik egy ember zaklatóvá hatalmi pozícióban például?
Hát mindenképpen nagyon-nagyon fontos tényező az, hogy van egy embertípus, akinek rendkívül fontos az, hogy fölnézzenek rá. Ugyanakkor akár kimondhatom, hogy egy narcisztikus karakterű ember nagyon-nagyon fontosnak találja hatalmat. Azt, hogy uralma alatt legyenek a dolgok. Ez egy bizonyos pontig rendben van. De akkor, amikor a kontroll, az irányítás, a manipulálás, a birtoklás átlép egy egészséges határt, és a másik embernek az integritását veszélyezteti, akkor beszélünk erőszakról vagy bántalmazásról. És ez nagyon kicsi múlik. Tehát nagyon-nagyon vékony ez a határ, ahol könnyen átléphet egy narcisztikus karakterű ember, akinek akár státusa is van. De azért tudjuk, hogy nem csak státussal rendelkező emberek lehetnek zaklatók. Tehát mindenképpen egy olyan múltbeli történet van a háta mögött, ami ezt erre képessé teszi.
Igen, például az utcán is zaklathat valaki, tehát pontosan, nem feltétlenül pontosan kell igazgató legyen.
Pontosan.
Egy ilyen ember felismerje azt, hogy ő nem jól cselekszik. Ezt azért kérdem, hogy voltak-e önnek ilyen páciensei például?
Kevesebb százalék, én így egy kicsit alapozok is néhány kutatásra, amit ismerek az elmúlt évekből. Kisebb százalékban vannak úgymond agresszorok idézőjelbe téve, akik fölismerik és elkezdenek ezzel dolgozni. De nagyobb része nem. Tehát nagyobb része nem lát rá erre, valamilyen jogosultságot érez, valamilyen küldetést érez ebben, hogy ezt ők így üzeljék, hogy mindenkit megjavítsanak, megjobbítsanak, erősítsenek. Tehát különböző dolgokat lehet hallani, hogy mivel magyarázzák azt, hogy miért működnek úgy.
De valószínű most, hogy ez a botrány előjött és kialakult, lesznek olyan zaklatók is, akik pszichológushoz fordulnak, hogy feldolgozzák azt, hogy megvádolták őket nyilvánosan például. Tehát Marton László biztos, hogy kért is, úgy tudom, segítséget.
Igen. Mindenképpen azt gondolom, hogy az áldozat is és az agresszor is hasonló lélektani hátterű, tehát mindkettőnek nagy szüksége lenne segítségre.
Ön azt mondta az interjú elején, hogy nem jó ez, hogy nyilvánosan teszünk vallomást, írjuk ki a közösségi oldalunkra, hogy én is, me too, mert hogy ezt a vallomást egy védett környezetben kell megtenni, és hogy támadás érhet, viszont jó azoknak, akiket még nem zaklattak, esetleg, hogy felismerik, hogy milyen ez a helyzet. Tehát itt én úgy érzem, hogy nagyon sok nő például ezt a helyzetet nem ismeri fel elsőre, de miután ez a kampány lezajlott, valószínű, hogy fel fogja ismerni.
Igen, hát ez az egyetlen egy szempont, ami esetleg pozitívként fölhozható, valóban így van. Viszont én azt gondolom, hogy ennek nagy ára van annál, aki esetleg nem nézi meg, hogy vannak-e erőforrásai, van-e támogató környezet körülötte, és úgy fedi föl a történetét, vagy adja nevét a helyzet mellé, mert ezek nagyon... Tényleg egy ilyen nagyon vegyes, ambivalens érzelem töltető helyzet, amivel hát én a terápiás munkámban mindig azzal találkozom, sosem ezzel a kérdéssel jönnek el terápiában, hanem előbb-utóbb kiderül. Tehát ez nem egy olyan történet, amit egyből bevállalok és elmegyek terápiába, hanem teljesen más kérdések mentén jönnek el.
Vagy pedig szorongással? Kiderül.
Pontosan, tehát különböző kapcsolati problémák, vagy szorongásos betegségek, ahogy ön is mondja, és előbb-utóbb kiderül, hogy van valahol egy ilyen kulcstörténet.
Amióta ez a botrány felszínre tört, voltak-e olyan mítúsok, hogy nevezzem így, olyan áldozatok, akik vallomást tettek nyilvánosan, és utána kerültek a pszichológushoz? Önt, mint pszichológust megkeresték-e ilyen áldozatok azóta?
Én most így különösen nem tudnék megnevezni egyet sem, aki kimondottan ezzel kapcsolatosan jött el hozzám, de lehetséges, hogy kollégáknál jártak.
Milyen tanácsot lehet megfogalmazni pszichológusként az agresszor felé is, és az áldozat felé is?
Én nagyon a szubjektivitásra alapozva, de bizalommal és reménységgel mondom azt, hogy érdemes szakmai, akár konzultációra, nem egy teljes terápiába, de egy konzultációra elmenni, mert előbb-utóbb, mint egy gejzír, egy bugópatat, kit fog törni az a érzelmi háttér, ami ezek a történetek mögött van. Tehát akár egy agresszornak is ugyanolyan nyugtalan az élete, mint egy áldozatnak. és hogyha elmegy terápiába, ezek konfidenciálisak, tehát hála Istennek nagyon sok kollega dolgozik a városunkban is, de a megyében is, érdemes szakmai segítséget kérni. Ezek konfidenciális etikai szabályok mentén történő munkák, dolgok.
Van-e csoportos terápia, például az erőszakon átesett, erőszakot megélt nők esetében, tehát ahogy van az anonim alkoholisták, működik-e ilyesmi mondjuk nyugaton vagy? Mert a zaklatás is közel áll, igen, az erőszakhoz.
Igen, hát én magam is tanultam egy olyan szakmai professzionális mestertől, akinek Ausztriába dolgozott, aki kimondottan agresszorokkal dolgozik. Tudomásom szerint Brassó környékén például agresszoroknak is készül egy ilyen intézmény, ahol szakmai segítséget kaphatnak. Nem tudok arról, hogy itt nálunk Romániában lenne ilyen csoport, de elvileg létezik maga a módszer.
Mert gondolom, hogy csoportban könnyebben megnyílik az ember, hogyha hallja, hogy a másiknak is egy hasonló története van.
Igen, nagyobb a felület, igen.